Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kristan Tamás. Adásunk tartalmából. Projekt piactér keretén belül ismerkedhettek meg az aktív civil szervezetek egymás szolgáltatásaival Egerben. A Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat. Viharkár felszámoló eszközökkel felszerelt 5 speciális utánfutót, valamint egy targonca és járműszállító utánfutót adtak át a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságon. Továbbra is sikeresen működik a pénziránytű alapítvány bázisiskolai programja a Sátoraljaújhelyi katolikus keriben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Projekt piactér keretén belül ismerkedhettek meg aktív civil szervezetek egymás szolgáltatásaival Egerben. Az Egri Norma Alapítvány rendszeresen tart civil marketeket, ahol lehetőség nyílik a helyi for profit, valamint non-profit civil szervezetek bemutatkozására. A rendezvény célja, hogy a szervezetek a szakmai tevékenységeket, illetve a mindennapi kihívásokat is megoszthassák egymással. A rendezvényen részt vett a HOPE Egyesület, a Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sportegyesülete, továbbá a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület. A részletekről Altai Jázmin, az Egri Norma Alapítvány munkatársa tájékoztatta rádiónkat.
Civil Market egy olyan pályázat volt, amiben szerettük volna, hogy a non-profit szervezetek, tehát a civil szervezetek közelebb tudjanak lépni a for-profit szervezetekhez, cégekhez. Azt gondoljuk, hogy van egy elég nagy távolság a két szféra között, és ezzel a pályázattal szerettünk volna lehetőséget teremteni arra, hogy tudjanak többet egymásról, meg tudják egymás igényeit. Én azt gondolom, hogy ez iránt a projekt iránt nagy volt az érdeklődés, ugye meghívást kaptunk a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara HR klubjába, ahol be tudtuk mutatni a cégeknek is. Az elsődleges célunk az volt, hogy elültessük a gondolatot a cégek fejében, hogy nyissanak a civil szervezetekre ilyen irányból is. Ezen kívül a civil szervezetek is rendkívül kreatív projektötletekkel álltak elő. Nem zárkóztak el, ami egy nagyon jó dolog. Nyilván egy bevett szokásuk van a különböző rendezvények és csapatépítő tréningek és egyéb aktivitásokkal kapcsolatban, viszont nem voltak elzárkózóak. Én azt gondolom, nyitottak voltak és érdeklődőek.
A Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezési programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, nem csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok, akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazdoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
Viharkár felszámoló eszközökkel felszerelt 5 speciális utánfutót, valamint egy targonca és járműszállító utánfutót adtak át a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon 5 hivatásos tűzoltó parancsnokságnak. A részletekről Rutkai Dér Vivien tűzoltó főhadnagyot, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
Időben is hatékonyan reagálni a határmenti területen bekövetkezett veszélyhelyzetek esetén. Ez a nagyon beszédes címe az interreges rohus pályázatunknak, amelynek az elsődleges célja, hogy a projekt területén élő lakosság biztonságérzetét növeljük, illetve a katasztrófa kockázatos helyzeteket felszámoljuk, megerősítsük a biztonságérzetét a lakosoknak. Ez a projekt egyik partnere a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
Továbbra is sikeresen működik a pénziránytű alapítvány bázisiskolai programja a Sátoraljaújhelyi katolikus keriben. A program célja, hogy a diákok magabiztosabban eligazodjanak a pénzügyi világban, és felelős döntéseket tudjanak hozni már fiatal korban. Sebes Péter igazgatót Koleszár Krisztián kérdezte.
Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal. Diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézményé vált az iskola?
10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénzirányítő bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénzirányítő alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólít, a főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos, rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
Ez tulajdonképpen mint egy szakkör jellegű?
Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénziránytő nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször, nyilván azért itt a technikus képzésben egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
Felújítják Sajó-Kazán a Sólyom-telepi óvodát. A részletekről Rusznyák Istvánt, a település polgármesterét hallják.
Sajó-Kazán egy régi ikonikus épület fog ismételten megújulni. Ez a Sólyom-telepi óvodának az épülete. Ugye amikor egy megújításról, egy megújulásról beszélünk, akkor picit nézni kell, hogy ennek mi is volt a történelme ennek az épületnek. Ez egy több mint 100 éves épület, ahol most vagyunk. Ezt annak idején még az 1920-as években építették azzal a céllal, hogy az akkori bányászoknak a gyerekei ide jártak iskolába. Már akkor is kaptak írószert, kaptak ebédet az itteni gyerekek, akik ide jártak suliba. Majd ezután óvoda lett, majd a falusi óvodával ez össze lett vonva. Nyilván nagyon sok generáció eljött már ebből az óvodából, és most itt az ideje, hogy ez az óvoda belülről is, kívülről is megújuljon, hogy a mai kornak megfelelően egy modern intézmény lássa gyerekeket. Most is két telephelyes óvoda működik Sajó-Kazán. Egyik a Rákóczi úton, másik a Sólyom-telepen. Összességében egy 160-170 gyerek jár ebbe a két intézménybe. A jelenlegi intézmény jelenleg két csoportos, és ez fog négy csoportosra bővülni. Célunk volt, hogy azok az emberek, akik dolgozni szeretnének, azok biztonságban tudják a gyereküket, és akkor gyakorlatilag akkor így könnyedén el tudnak menni a közeli nagyvárosokba dolgozni, nem jelent problémát a gyerekeknek az elhelyezése. Tudjuk jól, hogy mindenhol gondot okoz a megfelelő pedagógus létszámnak a bemutatása. Mi jelenleg egy-két fő minusszal működünk, de már a frissen diplomázott pedagógusok kopogtatnak az ajtóinkon.
Újabb fontos lépéshez érkezett a Color Garden beruházás Kazincbarcikán. Szitka Péter polgármester és Kovács Ferenc, a kivitelező KV cégcsoport tulajdonos ügyvezetője aláírta az adásvételi szerződést a Mátyás Király út melletti terület hasznosítására. Amint egy 9 milliárd forintos lakóingatlan fejlesztés, így az erőkészítési szakaszból a megvalósítás irányába haladhat tovább. Kovács Ferencet, a KV cégcsoport ügyvezetőjét hallják.
A Volstrand területén épül fel, most is egy park van a helyén, és mi ezt a parkot meg szeretnénk szintén tartani. Fontosnak érezzük azt, hogy beleilleszkedjünk a városnak a hangulatába, hiszen ezzel teszünk jót, és ezzel teszünk jót magunknak is, és a városnak is. Úgyhogy zárt, zöld és élő. Ez a három jelmondata ennek a lakópartnak.
Alapvetően egy tartószerkezeti innovációt hajtottunk végre, és egy egészen sor más digitalizációt és üzletfejlesztési modellt azért, hogy olyan élhető és megfizethető lakásokat tudjunk hozni Kazincbarcikánra is, amikkel úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni menni a környéket.
Szitka Péter polgármester szerint ez az innovatív technológia új korszakot nyithat a város életében.
Egy olyan projekt kerül megvalósításra, ami forradalmasítja, azt gondolom, hogy az építkezést. A város lakossága egy olyan építkezéssel fog találkozni, amit még nem is láttak gyakorlatilag sehol Magyarországon, és azt gondolom, lehet talán a világon sem. És gyakorlatilag egy olyan városrész kerül kialakításra, és olyan városrész nő ki gyakorlatilag a földből viszonylag gyors idő alatt, ami egy teljesen más képet fog adni gyakorlatilag a városunknak azon a részen.
Végül az időjárásról. Gomoly felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 2-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
Országos középiskolai tagball kupát rendeztek Debrecenben. 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Krons Hungary Kft. Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Országos középiskolai tagball kupát rendeztek Debrecenben. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Debreceni Szakképzési Centrum és a Magyar Tagball Szövetség. A tagball a labdarúgás és az asztali tenisz elemeinek kombinálásával kialakított magyar fejlesztési sportág, amelyet egy speciális ívelt asztalon játszanak, ma már a világ számos pontján. A középiskolások számára rendezett országos verseny célja, hogy minél több fiatal megismerje a tagballt és sportoljon rendszeresen. 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Krons Hungary Kft. A Krons Charity Run bevételeit idén a leukémiás gyermekekért alapítvány részére ajánlják fel, a vállalat pedig szokásokhoz híven, ezúttal is megduplázza majd a nevezésekből befolyó összeget. A jelenlévők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a debreceniek folyamatosan növekvő futókedve az infrastruktúrális fejlesztéseknek is köszönhető.
Egyre több és több körzetben viszonylag közel elérhetőek a futópályáink. Legutóbb Debrecen Józsán adtunk át egy több mint 1 kilométeres futókört, és aki esetleg belekóstol a futásba, hiszen ez egy nagyon könnyen elérhető sportág, csak egy cipő szükséges hozzá és el lehet indulni, az már tett egyet az egészségért.
2022-ben rendezték meg először a versenyt, most pedig már az 5. Krons Charity Run-t szervezik. A jelentkezők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. A szervezők ezúttal is jelentős érdeklődésre számítanak. A nevezési díjakból befolyó összeget évek óta jótékonysági célokra fordítják, sőt a Krons Hungary Kft. Meg is duplázza azt. A 2024-es rendezvényen 3,3 millió forint gyűlt össze, az Együtt Ádin kezét fogva alapítvány számára, 2025-ben pedig a Mentsük meg Bennint alapítványt támogatták 4,5 millió forinttal. Kocsis Zoltánt, a Krons Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A Krones Charity Run az már több mint egy futóverseny, ez kezd közösségügyé válni, és most a közösségét is segítségül hívtuk, hogy először is jelölteket állítsunk, majd a jelöltek közül pedig közösen válasszuk ki azt, hogy ki legyen a kedvezményezett.
az idei verseny kedvezményezettjét rendhagyó módon választották ki. A legtöbb szavazatot a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kapta. A szervezet már több mint 35 éve aktívan járul hozzá a leukémiás és daganatos gyerekek gyógyulási esélyeinek növeléséhez és életminőségük javításához. Az alapítvány koordinátora Göncziné Kis Judit köszönetet mondott a támogatásért, és hozzátette, bőven akad olyan terület, ahol hasznosítani tudják majd az adományt.
Nagyon fontosnak tartjuk az osztály infrastruktúrájának a fejlesztését, olyan eszközök vásárlását, amelyek elősegíthetik a gyermekeknek a gyógyulását, illetve az orvosok és nővéreknek a továbbképzését is, tehát tényleg végtelen a lehetőség.
A korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A technikai részletekről és a felkészülés állásáról Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Idén 8. alkalommal lesz megrendezve, idén egy kis változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok mellett most ki kell hagynunk a Gönc-Telkibánya, valamint az Abaúj-Szántó felső dobszak közötti szakaszt. Ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre, ugye mert hogyha egy rajt városnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városba, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Mindenképpen ugye legfőbb támogató a kassai, illetve a miskolci önkormányzat, illetve a kassai maratonklub, a miskolci maratonklub, valamint a borsodvármegyei kassai rendőrkapitányság, Magyar Útközlelő ZRT, Miskolci Kulturális Központ, önkormányzati rendészetet sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a Miskolci Road Cycling országút, illetve mountain bike kerékpárosai, akik magyar oldalon kísérik a mezőnyt, ugyanez a szlovák oldalon pedig a Kassai Maraton Klub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás erejét, mert ugye 2019-ben lett újjászervezve ez a Kassa-Miskolc maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abba, hogy a nevezés lezártájáig ez az a szám eléri az ezret, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt, mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott meg tudja további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa bajnok, Spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a sajóvámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa-Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítani nekünk a diátadónak a nézőrát is, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat vagy a saját képviselet adja át a díjat.
Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenlegi és korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatót hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Openen grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen kempó szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Yeah.
Kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És nem véletlenül fogalmaztam többes számban, hiszen a mai adás egy különleges adás. Ezúttal a műsor szerkesztőjét, Tikovics Ernőt kérdezem, aki itt ül velem szemben a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. A közelmúltban lelki és szakmai nap volt a Szent István Rádióban. Minden hónapban tartunk ilyen lelki és szakmai napot, és ezen utóbbi szakmai napon te az Ausztráliában tett kirándulásodról számoltál be, természetesen szakrális oldalról. Ez adta az apropót, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is megosszuk az Ausztráliában szerzett szakrális élményeidet. Kezdjük talán ott, hogy mi volt az apropó, hogy 2025. októberében ellátogattatok családtagjaiddal együtt ebbe a távoli országba.
Erről csak röviden, kint élő rokonainkat látogattuk meg, Nyugat-Ausztráliában járunk, Perth városában, és csak egyben volt szakrális ez a kis élménybeszámoló, hogy próbáltam olyan tárgyakat összeszedni, amelyek szakrálisak. Tehát valamiféle vallási rendeltetésük van, vagy csak úgy néznek ki. Erre majd rátérünk, mert amikor gyűjtöttem az anyagot ehhez a beszélgetéshez, néha magam sem tudtam, hol válik el egyik tárgy a másiktól, vagy egyik fogalom a másiktól, a szakrális, a profántól, vagy a világi használattól, de erre majd rátérünk, amikor ott leszünk, vagy odaérünk. Főképp a harangokat gyűjtöttem össze, amiket láttam, mert szerintem ez egy olyan tárgy, ami a leginkább ökumenikus, sőt összeköti akár a földi szférát az égivel, mondhatjuk így.
Kint tartózkodásod alatt tudatosan kerestél ilyen szakrális emlékeket? Mert ugye, hogy készíted ezt a műsort, gondolom, hogy nyitott szemmel jársz mindenhol, felkeltette az érdeklődésedet, és tudatosan kerested ezeket a szakrális emlékeket?
Volt, amit tudatosan kerestem, volt, ami szembe jött velem. Kezdjük talán egy olyannal, ami szembe jött. Elmentünk egy múzeumba, amiben olyan tárgyak vannak kiállítva, amiket elsüllyedt hajókból szedtek ki.
Hol volt ez a múzeum?
Fremantleben, tehát Perth mellett. És a legelső tárgy, ami tényleg szembe jött, vagy a legelső vitrínben három tárgy, az egy harang volt, egy lámpa, és valamiféle felszerelési tárgy. És a felirat volt az érdekes, az Osztrák-Magyar Monarchia Stefano nevű hajójáról származnak ezek a tárgyak. elkezdtem utána nézni a történetének. Mint kiderült, ez Ausztráliában, Nyugat-Ausztráliában konkrétan egy nagyon fontos esemény volt, már az, hogy elsüllyedt. Könyvek szólnak róla, és talán azért maradt fönt a történeted, mert írásban is rögzült. Mind a hajótörés, mind az azt követő események. 1875 csak röviden volt az az időpont, amikor elindult a hajó, a Stefano, nyilván nem magyarokkal a fedélzetén, hanem dalmátokkal, dalmát tengerészekkel, és szenet vittek Walesből Hongkongba. Vittek volna. Mert viharba kerültek, ami annyira eltérítette őket, hogy a legközelebbi partok, amit megláttak, az Nyugat-Ausztrália volt. Zátonyra futottak, elsüllyedtek, tizen túlélték, nyilván azt sem tudták, hol vannak, benszülöttekkel találkoztak néha, és 1876. januárjára, tehát október végén történt a baleset, és január végére a 10 túlélők közül 2 maradtak életben. Őket vette föl idővel egy gyöngyhalász, és így menekültek meg. Tehát több hónapig bolyongtak Ausztrália lakatlan vidékein, és az egyik, amikor hazatért egyikük, akkor a papjuknak elmondta a történetet, és így született meg kéziratban, és később nyomtatásban is ez, ami annyira élénken foglalkoztatta egyébként ez a baleset Nyugat-Ausztráliát, hogy elkezdték keresni a hajót. És 1997-ben került elő ez a harang is. És az egyik fele teljesen sima, a másik felén pedig ilyen kagylók vannak, meg korallok, mindenféle rákövült élőlény. És fölvetődött az a kérdés, hogy ez a harang nem is az a harang, vagyis nem annak a hajónak a harangja, nem a Stefanoé. Mondták, hogy nézzük meg, hát ha találunk valami azonosító jelet. De a túlélők, a két életben maradatnak a leszármazottai kegyeleti okokból nem járultak hozzá, hogy a harangot megtisztítsák, és ezért vannak még kételyek azzal kapcsolatban, hogy a Stefanoé. Bennem nincs kétség ezzel kapcsolatban, nem tudom miért. És még egy gondolatot szeretnék itt hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy szakrális tárgya vajon egy hajóharang, hiszen a célja nem egészen az volt, mint mondjuk egy templom toronyban lakó harangnak, és mondhatjuk, hogy nem, mondhatjuk, hogy igen. Én azért mondom, hogy igen, mert egyik kedvenc olvasmányom a Harangot Adanónak című könyv, ami a II. Világháborúban annak a végén játszódik, egy kis olasz faluban, ahol a hullák még az utcán hevernek, de a falusiak legnagyobb gondja az, hogy a háborúban elvitt harangot valamilyen módon pótolják, és ez lesz az amerikai parancsnok legfontosabb, legégetőbb feladata, hogy pótolhassa ezt a harangot, és egy hajóharanggal pótolja végül, és akkor mindenki megelégedésére megszólal a toronyban a harang.
Maradunk még mindig a harangok témájánál. A következő úti célunk a Percy harang torony, amellyel kapcsolatban milyen élményeid vannak?
Az előbb említettük, hogy valami szembe jött, valamire készültem. Erre készültem, a Percy harang toronyra. Jó magam, nem írtam össze, hogy mit szeretnék látni ott. De az ausztrál sütimesterben az egyik versenyző a Percy harangtornyot készítette el, már nem tudom milyen anyagból, de nem sikerült, nem maradt eléggé állékony a műve.
És milyen volt? Olyan volt, amilyenre számítottál?
Nem tudom, mire számítottam. Megvettük a belépőjegyet, és fölmentünk az emeletre. Volt egy kis előadás az ott lévő harangokról, most röviden én is akkor ezt elmondanám, hogy mi is a története magának a harangtoronynak és a harangjainak. 1986-ban az Ausztrál és Új-Zélandi Harangozók Szövetsége, ezt így fordítottam le a Beringer-t, felmérte Ausztrália és Új-Zéland harangjait, és azt találták, hogy közel a fele elég rossz állapotban van, vagy a torony, vagy a szerkezet, vagy maga a harang elhagyatott, lehangolt, vagy nehezen lehet megszólaltatni, és Leis Reynolds, aki ennek az egész szövetségnek az elnöke volt, szeretett volna harangokat vásárolni az egyetemnek, az egyetem zeneművészeti karának. És elment Angliába, hogy vegyen harangot. Angliában akkor még 2 harangöntő működött. Nem talált harangot, vagy nem tudott zöldágra vergődni harangvásárlás tekintetében, de aztán tudomására jutott, hogy a Szent Márton templom harangjait újra szeretnék önteni. 12 harangról volt szó, és ezeknek a története egészen a középkorban nyúlik vissza. Nyilván nem olyan öregek, mert idővel 200-300 évente újra öntötték őket, és visszavitték a templomba. És most is azt kezdték el mondogatni, hogy a legutóbbi alkalommal elmaradt az újraöntés, csak restaurálták őket, itt az ideje most, hogy újraöntsék. azon a véleményen volt az egyik tábor, hogy ezek már túl értékesek ahhoz, vagy fontosak, hogy elpusztítsák, tehát újra öntsék őket, beolvasszák. A másik tábor viszont azt mondta, hogy hát már itt az ideje, hogy újra öntsék őket. Na, ekkor lépett be Lace Reynolds, aki egy üzletember, nem mellesleg, bányái is vannak, és megvette a harangokat, ezzel lezárva a vitát. 1988-ban érkeztek Perthbe a harangok, tehát ő nyugat-ausztráliai perthi, ezért oda, és katolikus püspökök, érsekek, meg anglikán püspökök búcsúztatták ezeket a harangokat, amik igen közel állhatnak bizonyos szempontból akár az ausztrálokhoz is, hiszen ezek minden jeles alkalomkor megszólaltak, királykoronázásokkor, vagy például akkor, amikor Cook elindult a felfedező útjára, amely során felfedezte Ausztráliát, és akkor is szóltak, amikor visszatért, és számos ilyen közös pont van a két ország, Anglia és Ausztrália életében, ami mind a kettőnek fontos, és a harangok megszólaltak ekkor. 10 évig tárolta a harangokat, aztán elhatározta a miniszterelnök, hogy építenek egy tornyot, ne maradjanak tovább raktárban a harangok. Egyébként nem pénzt adott érte, nem pénzt kértek érte, vagy lehet, hogy pénzt kértek érte, de ő nem pénzt adott, mármint Lace Reynolds, hanem ónt és rezet.
És ebben a harangtoronyban hány harang található?
18 harang található a toronyban, ebből 12, mint mondtam, Angliából, Londonból érkezett, 12 tonna ónért és rézért cserébe, és ebből készítettek új harangokat a templomnak, amelyik adta a harangokat. Idővel öntöttek még többet is. A legutóbbi és legnagyobb az Anzac harang. Az Anzac harangot 2008-ban, tehát az első világháborús fegyverszünet centenáriumára öntötték. Ez 6,5 tonnás. Az Anzac Australia New Zealand Army Corps, tehát ez az Anzac a közös hadseregüknek mondható, ami harcolt az első világháborúban, és a Gallipoli áldozatokra emlékezve az Anzac Day az egyik legfontosabb nemzeti ünnepük. De egyébként más háborús emlékhelyekre is öntött harangot Lace Reynolds, hiszen Ippenben, ahol a németek bevetették a harci gázt, ott is vannak emlékharangjai. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez az úriember, tehát aki a harangokat megvette, annyira szereti a harangokat, hogy amikor tönkre ment egy harangöntöde Angliában, akkor ő ezt megvette, és most ő önt harangokat.
Gondolom, kitanulta ezt a szakmát, mert a harangöntés is egy külön szakma.
Annyit ért hozzá, gondolom, mint hajdú a harangöntéshez, ahogy mondják. Nyilván nem ő az, aki a harangokat önti, de lesz majd olyan harangöntő, amely mind a kettőnknek valamiféleképpen ismerős lesz. Tehát igazából ez is egy olyan szituáció, hogy szakrális funkcióból átkerültek egy úgymond turisztikai funkcióba ezek a harangok, ami azt jelenti, hogy meg lehet szólaltatni őket a látogatóknak. Előtte elmagyarázzák, hogy kell húzni a kötelet. Mi nem is látjuk a harangokat, csak egy monitoron keresztül, és nagyon furcsa volt nekem, hogy a harangok úgymond fejjel lefelé vannak. Tehát nem lóg a nyelvük, mint itt nálunk, hanem neki van döntve a harang falának, palástjának, mert hogy arra fele néz a harang felfele. Egyébként Ausztráliában is vannak olyan harangozási szokások, hogy a harang 360 fokot fordul át. Vagy fölmegy teljesen, és mire átfordulna, akkor ejtik vissza. Nálunk nem szokták ennyire belengetni, vagy kirengetni a harangokat, és akkor láttuk, hogy húzzuk a harangokat, hogy melyik a mi harangunk, hogy szól.
Mert hogy megszólaltattál ezek közül, a harangok meg, közül néhányat?
Meg, és most gondolj bele, hogy egy belvárosban vagyunk, egy 2 milliós város belvárosában, és mindenki húzza a harangokat. Ez kint nem tudom, hogy szól, de azért védekeztek ellene, ugyanis hangszigetelt az a hely, ahol a harangok vannak, és amikor a hangot kiengedik, tehát olyan alkalmakkor, mint déli harangszó, akkor meg elterelik a hangot.
Már lehet egy igazi harangkoncert is ennek köszönhetően.
Ez most jó, hogy mondod, mert ez a 12 harang, ez egy együttes, tehát ezek úgy vannak hangolva, összehangolva, és ez a második legnagyobb ilyen harang együttes, mert az első az Dublinban van, a legnagyobb, az 18 harangban áll talán. Van itt a toronyban egyébként olyan régi harang is, amit már nem használnak úgymond, hanem kiállítottak az 1500-as évekből, az akár meg is fogható, meg is simogatható.
És milyen volt neked ebbe a Perthi harangtoronyban lenni? Tehát azt kaptad ettől a harangtoronytól, amire számítottál?
Igen, mindenképp egy nagy élmény volt ez a harangtorony. Most azon gondolkodom, hogy van-e Magyarországon mód arra, hogy valaki harangozgathasson, de hirtelen nem jut eszembe semmi.
Képzeletbeli ausztrál kirándulásunk következő úti célja, állomása New Norcia. Miért?
A rokonok, akiknél kint voltunk, bevették a programba, a meglátogatandó helyszínek sorába New Norciát is. Azért érezzük, hogy ez a Norcia nem egészen angol hangzású név, és sejthetjük mögötte vagy benne a Norcia nevet, ahol Szent Benedek született, a bencés rend alapítója, azért is hívjuk őt Norciai Szent Benedeknek. Nos, mondhatjuk azt, hogy New Norcia Ausztrália panonhalmája. Azzal a különbséggel, hogy nem hegyen van, hanem teljesen lapos síkterületen. Ezt is bencések alapították, a történelem során ugyanis Spanyolországban többször törtek ki egyházellenes megmozdulások. A 19. században több polgárháború is volt a királyságért, vagy éppen a királyság intézménye ellen, és feloszlatták, amikor éppen azok voltak hatalman, akik ellenezték az egyházat, a kolostorokat. És így hagyta el többek között Rosendo Salvado atya is a kolostorát, és ment Ausztráliába. Mindez 1844-ben volt, többen magával megalapította New Norciát, aminek az lett volna igazából az elsődleges célja, hogy egyfajta ilyen keresztény telepet hozzon létre, amely önállátó fenntartja magát a saját kétkezi munkájából a benszülötteknek. Kicsit úgy nézett, vagy nézhetett volna ki, mint a jezsuita redukciók Dél-Amerikában korábban. Igen furcsa elmenni a múzeumba, látogatóközpontba, amely bemutatja ennek a helynek a történetét, és azok a benszülöttek, akik előtte még 2-3-5 évvel a kőkorban éltek, ki is vannak állítva az eszközeik, a kőkből készült eszközeik, mert Ausztráliában a benszülöttek nem ismerték a fémet, a kereket, az ecsetet, ujjukkal pöttyözték a festéket, tehát innen kiemelni őket nem volt egyszerű. Nem is ment sokáig ez a része a missziónak, mert nagyon sokan meghaltak az európaiak által behurcolt betegségektől, de nagyon sokáig fönt maradt két úgymond kollégium, tehát az iskola, egy lány és egy fiú kollégium, mert több mint 100 éven át tanították a benszülött gyerekeket. Akkor a területe volt missziós szempontból New Norciának, mint egyharmad Magyarország, ez már teljesen egy plébániára zsugorodott, és a tanítás meg az hasonló tevékenységek már nem képezik részét a mai életüknek. Ma szinte csak vendéglátással foglalkoznak, illetve lelki gyakorlatok tartásával New Norciában. Mindössze 7 szerzetes lakik itt.
És milyen példákat találtál a szakralitásra itt New Norciában?
Hát ami szembe jött velem, én nem tudom, hogy szakrálisnak mondható-e, az első és egyetlen útmenti kereszt, amit láttam Ausztráliában. Nincs is több New Norciában sem. Ez egy olyan képzőművészeti alkotás volt, ami fogadott, amelyet 2003-ban készült, de nagyon réginek néz ki, mert vasúti talpfából van maga a kereszt, és újrahasznosított anyagokból kirakva a korpusz, Krisztus teste, olyanokból, mint kerékpáralkatrészek, tehát a feje egy bicikli lánckerék. Vannak autóalkatrészek, evőeszközök, vasúti szögek, ebből áll maga a Krisztus teste. Egyébként az a cím, hogy crucifixated, ami nem azt jelenti, hogy megfeszített, hanem kereszten megjavított. Tehát ez egyfajta szójáték. Le lehetne ezt jobban is fordítani, de ennyi a lényege.
Maradunk még New Norciában, és az útmenti kereszt után ejtünk néhány szót a harangokról. Itt is láttál harangokat?
Látni nem láttam, mert fent voltak a toronyban. Lehet, hogy egy vezetett túra keretében megmutatták volna, de vezetett túrák ritkán vannak, tehát karácsonykor, meg a Boxing Day-kor, ez náluk karácsony másnapja, vagy valami ilyesmi, amikor megkapják az ajándékot, illetve húsvétkor lehet jobban körülnézni. Mondhatjuk, hogy kolostor városban, tehát egy város épült a kolostor köré. Én csak olvastam a harangjaikról, nemrégiben renoválták őket, és megjelent a Chime című újságjukban. Ez a Chime kb. Annyit jelent, mint a harangszó. És ebben írtak arról, hogy nemrégiben 2005-ben felújították mind a 4 harangot. És találtam a leírásban egy olyan szót, amit még a nagyokos mesterséges intelligencia sem ismert.
Mi volt ez a szó?
A milícia harang. És azt írta a cikk, hogy ez a világon fennmaradt utolsó 2 milícia harang. Rögtön írtam nekik egy e-mailt, már New Norciába, másnap jött is a válasz, nyilván van egy kis időeltolódás, amikor én írtam, akkor ők már aludtak, és azt válaszolták, hogy ezek a harangok Spanyolországból származnak. mind a négy. Kettőnek be is tudták azonosítani az öntőjét, pont a díszítő motívumok alapján. Egyébként nagyon sok harangöntő élt Spanyolország Cantabria nevű részén tartományában, és ezek a harangok is onnan származnak. Ma már csak egy harangöntő van ott, és ha megemlítem neked Schlese Robert nevét, Várhosszú réten él, harangöntő.
Ismerjük mind a ketten valóban.
És Abel Portillánál tanult, és már csak Abel Portilla az egyetlen, aki harangot önt Spanyolország Cantabria nevű részén. De tudták azt is, vagy megírták azt is, hogy ki az, aki a négyből kettő harangot öntött, és a felirat szerint egy Quintana nevű harangöntő műhelyéből származnak. Na most a milícia harangokra rátérve, ugye a 19. században 4 vagy 5 polgárháború is zajlott Spanyolországban. Ugye nem fogadták el második Izabelet, nem tudok ebbe belemenni, és nem is lényeges. A fontos, hogy egyszer ezek nyertek, másszor azok. Feloszlatták a kolostorokat, mint mondtam, és ezek a szerzetesek, amikor eljöttek New Norciába, miután meg volt alapítva, hozták a harangokat. No, de most a milícia harang az azt jelenti, hogy azért a milíciái, a Milícia Nacionali, amely kezdetben második Izabellát védte, később pedig a köztársaságért harcolt, és az ilyen royalista elemeket, mint az egyház, próbálta felszámolni. És 4 harangot vittek ki a szerzetesek, abból 2 egyházi harang volt, 2 pedig az ellenségeik által használt harang. Semmi díszítés nem volt rajtuk, tehát civil harang. Hogy mire használta a hadsereg ezt a 2 harangot, azt nem tudom, talán a laktanyában jeleztek vele, de amikor kiértek New Norciába, ezt a 2 harangot soha nem használták harangozásra. Csak az egyházi harangokat. Ez a 2 harang azt a funkciót kapta, hogy az órát, az időt mutassa, jelezze. Ez egy számomra nagyon érdekes mozzanata volt az ottani látogatás utóhatásának, mert ezeket csak nemrég tudtam meg.
És mind a 4 harang még megvan.
Mind a 4 harang megvan, mind a 4-et nemrégiben felújították és visszatették. Karácsonykor szólaltak meg újra először.
Képzeletbeli utazásunk következő állomása Rottnest Island. Ide írtad nekem a papírra, amiből felkészültem erre a riportra, ahol a kokkák élnek. Hát miért olyan fontos, hogy ahol a kokkák élnek? Mik is ezek a kokkák?
Azért fontos, hogy ott élnek a kokkák, mert csak ott élnek a kokkák. Leszámítva egy kis elszigetelt helyet még a kontinensen, Ausztráliában, de a fő vonzereje ennek a szigetnek az a kokkák.
Milyen állatok ezek a kokkák? Olyan aranyos az elnevezésük.
Aranyosan is néznek ki, és nemrégiben attól lettek híresek, hogy egy-két nemzetközi híresség fotózkodott velük, vagy ha fotózkodik velük, az mindig fölrakja, és ezeken a képeken, mintha ölelnék őket, kitárt karral várnák ezek a kis kenguruk, és mosolyognának a turistákra, hát persze ebből semmi nem igaz. Oda jönnek maximum elcsenni valamit a hátizsákból, amúgy nem nagyon keresik az ember közelségét, de ahogy láttam, csak ott élnek, ahol az ember van. Tehát kint a természetben én legalábbis egy darabot nem láttam, amikor bejártuk a szigetet, csak ott ezen a fő helyen, vagy fő városában, fő településén a szigetnek, ahol ki is kötött a hajó.
És mit tesznek ezek az állatok?
Valami zöldet ehetnek, növényi eredetűt. Az egyiknek adtak egy epret, de nem kérte, ott hagyta.
És ezen a szigeten is találtál szakralitásra utaló jeleket, voltak olyan példák, amelyeket érdemes most megemlítenünk?
Van még hozzá egy templom. Megmondom őszintén, hogy én azt hittem erre a templomra, hogy sokkal régebbi, legalább 120 évesnek gondoltam. Azt hittem valamikor a 19.-20. század fordulóján építették, úgy néz ki kívülről. Egyébként nem csak turisztikai vonzereje van ennek a szigetnek, hanem egy nagyon szomorú múltja, és ez is kapcsolódik, mint az első kis harangunk az osztrák-magyar monarchiához. Méghozzá úgy, hogy az első világháború alatt itt volt az osztrák-magyar monarchia alattvalóinak az internáló tábora. Magyar kevés volt köztük, legtöbbi ennek is horvát származású, tehát valamiféle délszláv, akik kint dolgoztak a bányákban, Ausztráliában, és amikor kitört az első világháború, összeszedték az osztrák-magyar, az ellenséges államok alattvalóit, és az osztrák-magyar monarchiának itt jelöltek ki internáló tábort. Több százan voltak itt, nagyjából mindenféle komolyabb ellátás nélkül, tehát nem volt házuk. Sátrakban laktak, nem főztek rájuk, úgymond maguknak kellett főzőcskézni, de úgy el voltak egészen addig, amíg fel nem oszlatták ezt a tábort, és őket át nem szállították máshová. És egyébként ez a sziget sajnos az, ahol több mint 100 éven keresztül a férfi benszülött rabokat őrizték, tehát ez egy börtönsziget. És több száz jeltelen sírt találnak ma is, vagy jeltelen sírban nyugvó csontvázat, és remélem más oka nincs annak, hogy ezt a szigetet a világörökség listájára fel akarják most tenni, mint azok emléke, akik itt meghaltak. Visszatérve a kis templomhoz, amelyről azt hittem, hogy sokkal régebbi stílusát tekintve, de valójában 1975-ben épült. Korábban is voltak istentiszteletek, sőt, bocsáss meg, szentmisék a szigeten a turistáknak, de olyan helyeken, mint például a mozi. És akkor röviden a templom történetéről, hogy véletlenül oda keveredett egy John Osi nevű atya, aki rossz hajóra szállt. A Garden szigetre szeretett volna menni misézni, de ehelyett a Rottnest Island-en kötött ki. És látta, hogy hát nincs itt templom, rendes templom, ahol lehetne misézni, és kitalálta azt, hogy ő ennek a szigetnek lesz a lelki pásztora. Épített egy templomot, 1975-ben lett kész. És látszik, hogy szabadon állnak vagy lógnak a harangjai, és a harangok 10 évvel később, tehát 1985-ben kerültek föl a toronyba, 8 darab harang, kis harang, és ezeket a harangokat az amerikai hadsereg csendes óceáni flottájának egyik helikoptere szállította a szigetre. Nem csak hogy fölkerültek, de hogy mondjam, egyfajta turista látványosság is lettek. Ahogy bemész a templomba, van egy kis zongoraszerűség, de csak 8 billentyűje van. És minden billentyű fölé föl van írva, hogy mely harangot szólaltatja meg, milyen hangulású, milyen hangú harangot szólaltat meg. De az is ki volt írva, hogy sajnos most nem működik. Szerintem annyit nyomkodták, hogy elromlott. Ki volt írva egy persely, hogy adományokat a kis harangozó készülék javítására örömmel vesznek. Egyébként Osi atya 50 évig lakott ezen a szigeten, és ha nem itt volt, akkor Ausztrália kikötőit járta, mert ott van ilyen, hogy kikötő lelkészség, és ő kikötő lelkész volt, a tengerészek lelki gondozása volt rábízva. És olyannyira szerette ezt a szigetet, hogy amikor nyugdíjba vonult, 2012-ben nem sokkal később elhunyt, és az volt a végakarata, hogy itt temessék el a szigeten, a templom mellett nyugszik egyébként. Szerintem egy papnak ennél szebb nyughelyet, mint hogy annak a templomnak a közelében temessék el, amit ő épített, amiért élt, kevés van.
Voltatok-e szent misén?
Mint említettem, a rokonaink egy helyi ausztrál egyház tagjai, és mi kértük azt, hogy az ő istentiszteletükre menjünk el. Szerintem lehet tanulni mindenkitől, tőlük is. Például azt, hogy az istentisztelet után kinyitottak egy ilyen bárszerűséget, és volt tea, kávé, meg sütemény, és ott beszélgettünk a helyiekkel, akik odajöttek hozzánk. Odajött egy bácsi, hogy magyarok vagyunk, akkor hoz egy könyvet, Mincentiről szól, és hozott egy könyvet Mincentiről.
És ebben a kis protestáns templomban volt harang?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor megkérdeztem unoka nagybátyámat, mondhatom így, Örnit, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, a felesége, meg Jenin, akkor ő azt válaszolta, hogy harang nincsen sajnos, de van cintányér a dob felszerelésén, ugyanis ő dobol, dobos, abban a zenekarban, amelyik a zenei szolgálatot adja az Isten tiszteletek alkalmával.
2025. októberében őszén jártatok Ausztráliában. Megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mi volt ennek az útnak az üzenete számodra?
Számomra ez az út elsősorban a családi összetartozásról szólt.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tikovics Ernő kollégámnak, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét is. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, és kérem ne felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A viszont hallásra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan májusi litániát közvetítünk az Engri Bazilikából.